Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd. Vendégünk ma este Barca György, az Államadóság Kezelő Központ vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Korábban kormányzati nyilatkozatokban is többször szóba került, hogy jelentős változások lehetnek az állampapír piacon a felminősítések után. Ugye megtörténtek ezek a lépések, nagyon sokáig vártunk rájuk. Mi lehet ezeknek a változásoknak az iránya? Mit jelentett az, hogy jelentős változások lehetnek?
Én azt tudom elmondani, hogy miniszter úr arra kért meg minket, hogy készítsünk egy összefoglalót arról, hogy hogyan alakult az államadóság, az adósságkezelés az elmúlt időszakban, milyen tanulságok vonhatók le, és milyen változtatásokat lehetne tenni. Mi ezt a javaslatot el fogjuk készíteni, és ugye Varga Mihály miniszter úr majd ennek megfelelően, gondolom, a kormány elé ezt valamilyen formában, esetleg több más javaslattal együtt beterjeszt, és aztán majd meglátjuk, hogy milyen döntések születnek. Én erről hát többet nem tudok, meg nem is szeretnék mondani. Azt gondolom, hogy itt a mi számunkra egy fontos mérföldkő az, hogy egyfajta korszak az lezárult. Ezzel, hogy kikerültünk a bóvli kategóriából, azért ugye több évig, hosszú évekig tartó időszak zárult le, és ennek a folyamatnak azért jó néhány olyan lépése volt, ami újszerű megtekinthető ugye 2010-et követő gazdaságpolitikában. Ugye elsősorban az, hogy az alaptörvénybe is bekerült, hogy az államadóságot a GDP arányában az adósság rátát az csökkenteni kell, az 50%-os mértékig igyekeztünk csökkenteni a deviza arányt. Ez ugye 50%-ról 26%-ra csökkent az idei év végéig. Emellett elindítottuk a lakossági állampapírpiac fejlődését. Ma a lakossági állampapírpiaca a teljes adósságnak az 1/5-ét kiteszi, ami nagy könnyebbséget jelent abban, ami a piacnak a stabilitását adja, és erre egy jó teszt volt ez a júniusi Brexit szavazás, hiszen akkor számos állampapírpiacon jelentős ingadozás volt megfigyelhető. Kicsit nálunk is gyengült az árfolyam, illetve emelkedtek a hozamok, de összehasonlítva ezt a régió többi országával, Romániával vagy Lengyelországgal, ugye utóbbi szokott egyfajta ugye ilyen útmutatás lenni a régióban, nem szerepel rosszabbul a magyar állampapírpiac, ami egy nagy előrelépés, hiszen 2010-et megelőzően azt láttuk, hogy a magyar állampapírpiacot azt a kockázatosabbak közé sorolták, és ennek megfelelően az ingadozások azok nagyobbak is voltak, mint a régiós társak, és az nem jó, tehát az a jó, hogyha azért az állampénzügye is stabilan alakulnak.
Itt hogy látja, az elmúlt évek változásai teremtettek mozgásteret a változásra, vagy a felminősítések önmagukban is nyitottak egyfajta teret?
Hát a két dolog összefügg, hiszen a változásoknak egy következménye, hogy sokan olyanok is befektetnek Magyarországon, akik kiszámíthatóságra és biztonságra helyezik a hangsúlyt. Vannak azok a befektetők is, ugye, akik egyfajta extra hozam reményében vállalnak extra kockázatot. Ugye erről is volt szó, mikor 2012-ben voltak olyan amerikai befektetők, akik jelentős részben vásároltak magyar állampapírokat, ugye akkor magasak voltak a hozamok, ugye valuta alappal volt egyfajta tárgyalás, hogy lesz megállapodás, nem lesz megállapodás, és ők tulajdonképpen arra fogadtak, hogy a magyar gazdaságpolitika az meg fogja tudni oldani ezt a helyzetet, és sikeres lesz, és aztán a 13-14-15-ös években ez valóban így alakult, hiszen a hozamszintek jelentősen le tudtak csökkenni, és amikor ezt a hozamszint csökkenés bekövetkezik, akkor az a befektető, aki 7-8-9%-os hozam mellett veszi meg az állampapír, jelentős extra hozamot realizál, mert nem csak az akkor megvett állampapír hozamát kapja meg, hanem amikor értékesíti, akkor mondjuk egy 10 éves, 15 éves állampapírnak az árfolyama, ha már nem 7%-os hozamot fizet, akkor ha nem csak 3%-ot, akkor az úgy történik, hogy az árfolyama az mondjuk nem 100% lesz, hanem 110-120%, tehát egy 10-20, akár 30%-os extra profitot is el lehet érni egy kötvénybefektetésen, és ezek a amerikai befektetők elsősorban, ők ugye döntöttek úgy 2015 elejétől kezdve, hogy szép lassan elhagyják az országot, hiszen zsebre tették a tetszik azt a hasznot, amit ők reméltek. ha úgy tetszik, elég bátrak és ügyesek voltak, hogy szembe menjenek ugye a 2012-es negatív hangulattal, és ők arra fogadtak, hogy sikeres lesz a gazdaságpolitika, és ezzel segítettek az országnak, és meg is kapták érte, úgy mondom, a jutalmukat, és fölváltották őket olyan befektetők, akik hosszabb távra egy kiszámíthatóbb, stabil hozamban bíznak, és ez a felminősítés, ez ezt a fajta mondjuk kategóriát bővítette. Tehát például mondjuk Japánban vagy Nyugat-Európában sok olyan befektetési alap van, ahol előírás az, hogy két befektetési ajánlat kategória kell, és ezek a pénzek, ha tetszik, ezek nyíltak meg most Magyarország előtt. Egyrészt befektetői oldalról is látjuk ezt, másrészt pedig kibocsátói oldalról is, mert például a japán jenben most már ki tud Magyarország bocsátani, ha szeretne állampapírt, de ehhez kell a befektetési kategória.
Még a felminősítések előtt sokat lehetett azt hallani, nem csak kormányzati emberektől, hanem elemzőktől, közgazdászoktól is, hogy a piac gyakorlatilag már beáraszta azt a fajta szintet, amit mondjuk a felminősítések jelenthetnek. Ez valóban így történt? Tehát az élet ezt igazolta, hogy a felminősítések után nem történt érdemi változás a magyar állampapírpiacon?
Igen, ezt így meg lehet fogalmazni, hogy ha a számok nyelvére lefordítjuk, akkor tudunk ugye, még pontosabb, precízebb képet rajzolni. A szeptember eleje és október eleje közötti hozamváltozás, ami ugye a felminősítésnek, mondjuk úgy, hogy leginkább betudható, az elég minimális volt valóban, de volt, tehát ez azt jelenti, hogy a 0,1% ponttal csökkentek a magyar állampapírok forint, illetve devizakamatai. Ha a változást mondjuk egy éves, másfél éves időhorizonton nézzük, akkor ez az olyan 1% körüli változás, tehát ami már azért lényeges. Igaz, hogy párhuzamosan volt egy nemzetközi hozamcsökkenés is. Az összehasonlítást legpontosabban úgy lehet elvégezni, hogy befektetésre ajánlott kategóriában volt mondjuk egy évvel ezelőtt is már Románia. Lengyelország még ennél is 2-3 fokozattal jobb minősítéssel rendelkezik, és hozzájuk képest hogyan alakult a magyar hozamszint, és valóban a deviza a kötvényeknél lehetett látni, hogy ott azért a felminősítés számít, például ugye most, hogy a román-magyar hozamok között már nincsen különbség, a lengyel és a magyar deviza hozamok között még van, de érdekes megfigyelni, hogy a belföldi piacon, tehát Magyarország esetében a forint állampapírpiacon ez a hozam különbség ez nincs meg, tehát úgy tűnik, hogy a hitelminősítés az jóval többet számít a deviza állampapíroknál, míg mondjuk most a forint állampapírok hozama minden futamidőn az alacsonyabb, mint a lengyel állampapírok hozama, ami azért örömteli, vagy egy pozitív értelemben ugye szokatlan dolog.
Van egyébként határideje ennek a felülvizsgálatnak, amiről beszélt itt a mozgástüret illetően? Illetve lehet azt tudni, hogy mikorra lehet kormányzati döntés ebből az elemzésből?
Azt, hogy döntés mikor van, azt nem tudom, hiszen ez nem az én felelősségem, úgyhogy nem is vállalnám magamra ezt a felelősséget. A mi munkánk az, hogy ezt a fajta elemzést, összefoglalást, illetve az ehhez kapcsolódó javaslatokat megtegyük. Mi ezt a következő hetekben meg fogjuk tenni, tehát ez el fog készülni. Aztán ehhez kapcsolódóan, hogy milyen döntések lesznek, azt én sem tudom előre, nem is szeretném tudni, hiszen itt nagyon sok olyan kérdés merül föl, ami hosszabb távon sokat tud számítani, és ezek között választási lehetőség van. Nem feltétlenül lehet olyan egyszerűen eldönteni, hogy ez jobb vagy rosszabb, hanem itt egy gazdaságpolitikai mérlegelésre van szükség, hogy az ország érdeke, a nemzeti érdek az hosszú távon mit kíván meg, hát és nyilván erre van ugye a kormánynak a felelősség és a döntése, és azért örülök, hogy ezt nem nekem kell eldönteni, hiszen ennek csak egy részét látom. Magában a folyamatban talán annyit érdemes kiemelni, hogyha hosszú távra tekintünk előre, akkor ugye az alaptörvényben lefektetett 50%-os államadóság ráta, az egy régiós értéknek már mindenképpen megfelelő. Az európai vagy az eurózónás átlaghoz képest már a mostani 75% alatti adósság rátánk is megfelelő, de nem biztos, hogy az EU vagy az eurózóna a jó cél, hiszen azt láttuk, hogy korábban ugye pont ott volt válság, a régióban ennél alacsonyabb, ilyen 40-50%-os adósságráták a jellemzőek. Viszont ezzel párhuzamosan azt is látjuk az elmúlt években, hogy a magyar háztartások megtakarításai, pénzügyi vagyona, az lassan, szépen, folyamatosan emelkedik, sőt aztán menném mondani, nem is olyan lassan. Most, hogyha ez a folyamat hosszú távon fennmarad, itt mondjuk 10-15-20 évre gondolok, akkor az egy logikusan felmerülő kérdés szerintem, hogy az adósságnak milyen részét, milyen ütemezésben érdemes devizában megújítani, illetve forintban, hiszen hogyha nő a belföldi pénzügyi vagyon, akkor az egy logikus kérdés, hogy a belföldi pénzügyi vagyont azt a magyar államadóság finanszírozására fordítsuk-e, vagy hogy úgy mondjam, tereljük át abba, hogy mondjuk egy magyar befektető az valamilyen értelemben, de egy külföldi ország részvénypiacát vagy államadóságát finanszírozza, egy külföldi befektető pedig a magyarét. És hát ezek olyan kérdések, amik mondom, hosszú távon elég egy irányba mutatnak, tehát hogyha nő a pénzügyi vagyon és csökken az államadóság, akkor van arra lehetőség, hogy ez a fajta belföldi arány ez növekedjen, de az, hogy ez milyen ütemezésben, milyen formában valósul meg, itt rengeteg forgatókönyv elképzelhető, ugye például nagy kérdés lesz az is, hogy a Paks 2-nek a finanszírozása, ugye ha bejön, akkor az milyen formában valósul meg, hiszen ugye ott van egy szerződéses összeg, egy hosszú távú projektről van szó, de ugyanakkor az is a szerződésben szerepel, hogy ez előtörleszthető, tehát korábban is vissza lehet fizetni, tehát nyilván, hogyha kedvezőbbek a pénzügyi feltételek, akkor ezt is meg lehet fontolni, hát most én itt lehetőségekről beszélek, majd nyilván ezeknek a döntési pontoknak majd meg fogjuk látni az eredményét.
Mielőtt a finanszírozásban a jelenlegi arányokról beszélnénk, egy picit maradjunk az adósságnál. Ugye általában mindig arányokról beszélünk, de nominálisan mekkora ma az adósságszolgálata Magyarországnak?
Hát ha az adósságszolgálat szót kérdezi, akkor az több ezer, 3-4 ezer milliárd forintra tehető. Az adósságszolgálat viszont az könnyen félrevezhető lehet, mert azt általában csak azok értik, akik makroközgazdászok. Ugye az azt jelenti, hogy egy országnak az adott évben lejáró adósságának a törlesztési összege és a hozzá kapcsolódó kamatkiadás együttesen mennyit tesz ki. Általában arról szoktunk beszélni, ugye, hogy mennyi az adósságnak a mértéke, illetve mennyi a hozzá kapcsolódó kamatkiadás. Magyarország esetében ugye a kamatkiadás, ami szerintem a legfontosabb mutató, mert ebben volt kiugróan nagy az adósságnak a terhe. Tehát ugye az a kamatkiadási mérték, ami 1300 milliárd forintról éves összeg volt, és kitette több, mint a GDP-nek a 4%-át, vagy ha úgy tetszik, a magyar költségvetés kiadásainak az egy tizede az kamatkiadást jelentett. Az egy nagyon-nagyon nagy összeg, akár fejlett országokkal, akár a régióval hasonlítjuk össze. És ebben tudtunk sokat javulni. Most a kamatkiadás az nagyjából a GDP 3%-a körül alakul, ez 900-950 milliárd forint, tehát itt forintban is 100 milliárd forintos javulás következett be, és hát nyilván ez a mozgásteret arra, hogy akár a költségvetés bevételi vagy a kiadási oldalán lépéseket tegyenek, tehát amikor annó ugye arról folyt a vita, hogy a személyi jövedelemadó kulcs csökkentése az micsoda felelőtlen lépés, mert csak a hiányt fogja növelni. Nem, hiszen hogyha mellette van egy kiszámítható gazdaságpolitika és egy felelős költségvetési politika, és csökkennek ennek következtében a kamatkiadások, akkor ez megteremti az adócsökkentés lehetőségét.
Igen, nominálisan az adósságunk, tehát nem a kamatkiadás, hanem az adósságunk, az változott érdemben az elmúlt mondjuk néhány, 1-2-3-4-5 évben?
Hát az adósság forint értéke az minden évben azzal az összeggel nő, ami a költségvetésnek a hiánya. Tehát ilyen értelemben forintban mérve ugye nő az adósság. Ezért itt a közgazdaságilag azt a mutatót, ezt az adósság rátát szoktuk használni, ami ugye az ország gazdaságának a méretéhez, a GDP-hez mérten viszonyítja, és ez a fajta hányados, ez az, ami ugye szépen tud lefelé jönni, hiszen jóval 80% feletti mutatóról indultunk, és most a második revízióval már a tavalyi év is 75% alá került, ugye 75,7 volt azt hiszem az első szám, aztán 75,3, és most 74,7%-nál tartunk. A tavalyi évre, anélkül különböző, hogy a tavalyi év bármit változott volna, csak a statisztikai hivatal, illetve az Eurostat vizsgálta fel az adatokat, úgyhogy a múlt is szebben néz ki, mint ahogy korábban gondoltunk, úgyhogy ez jó, mert ugye ez egy jobb alapot teremt a jövőre is. Tehát ez a fajta kinövekedjük az adósságot folyamat az, ami most zajlik, de szerencsére ez a folyamat, ez gyorsul, mert ugye a költségvetés hiánya az igen kedvezően alakul a gazdaság növekedése mellett, és ugye mind a két folyamat abban az irányba hat, hogy a gazdasági növekedés is segíti az adósság csökkentését, illetve a kisebb a költségvetési hiány, akkor kisebb a forintban mért ugye növekedés, és így az adósság ráta, ez az arányszám, ez gyorsabban tud csökkenni.
Apropó Eurostat, a minapi hír volt, hogy az, hogy az Eurostat vizsgálatot szeretne, vagy vizsgálatot kezdeményez a magyar államadóság adatokkal kapcsolatosan, mert hogy vannak kifogásai, kérdései, kételjei, milyen feladatokat jelent ez önöknek, illetve látszik-e már ez a vizsgálat, tehát jelentkeztek-e már például önöknél ezzel?
Hát ezt a vizsgálatot ugye nem az államadóság kezelő központnál folytatják, hanem ez egy statisztikai vizsgálat. Erről úgy tudok beszélni, mint egy makroközgazdász, tehát ez azt jelenti ebben az esetben, amit az Eurostat közölt, hogy az Exim Bankot úgy ítéli meg, hogy lehet, hogy az az államháztartás körébe tartozó szerv. Ez úgy működik, hogy az Eurostat számviteli alapelve az, hogyha egy intézménynek a bevételének több mint 50%-a az állami jellegű bevételből származik, akkor az a szerv az állami szervnek minősül, az államháztartás körébe sorolják statisztikailag. Maga nyilván az intézmény úgy megmaradt KFT-nek, ZRT-nek, stb. De a pénzügyi mérlege, adósságmutatói, bevételi kiadásai az államháztartás részévé válnak. Erre azért van szükség, ugye, mert a kormányoknak általában, ugye, hogyha rossz gazdaságpolitikát folytatnak, akkor egy gyakorlata, hogy kiszervezik az adósságot, és megpróbálják mindenféle cégbe eltüntetni, és hogy ez ne következhessen be. És ugye az Exim Banknál ezek szerint az Eurostat ezt a kérdést föltette, hogy hát lehet, hogy az Exim Bank is ilyen alapon az államháztartás körébe sorolható szerv. Én a magánvéleményen tudom elmondani, megnéztem az Exim Banknak a nyilvánosan hozzáférhető számait, szerintem elég egyértelmű, hogy ezek teljesen normális, valóban az exportot finanszírozó bankról van szó, tehát ezek magán export cégeket finanszíroz ez a bank, úgyhogy én nem is nagyon értem őszintén szólva a kérdés fölvetését, hogy ez hogyan lehetne egyáltalán ezt államháztartás körébe való szervként megítélni, de az is látszik, hogy nem olyan nagyon egyszerű ez, mert ugye ezt már tavaly is felvetették, most megint elővették.
Ez egy visszatérő kérdés.
Tehát, hogyha nagyon egyszerűen el lehetne dönteni, és oda tudnák sorolni az államháztartás körébe, akkor ezt már tavaly is megtették volna. Ugye az történik, hogy megcsillagozzák az adósságadatunkat, és azt lábjegyzetben hozzáteszik, hogy az magyar államadóság adatokkal kapcsolatban kérdései vannak az Eurostatnak, és akkor ez egy ilyen rossz fényt vet a dologra.
Ez számít a piacon, bocsásson meg, tehát ezt érzékelik? Ez a piacon jelent bármit?
A piacon nem. Nem számít a piacon, ezzel különösebben nem fogok. Ez inkább szerintem egyfajta ilyen kommunikációs, politikai, talán valami fajta vita, vagy nézeteltérés, vagy ha úgy tetszik, egy csata, hogy a magyar adósság adatokat és az adósságnak a csökkentését azt esetleg ezzel lehet kevésbé kedvező színben feltüntetni, hiszen ott a lábjegyzetben nem szerepel pontosan, hogy miről van szó, annak utána kell olvasni. Most ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy legalábbis abban az ismeretanyagból, amit én tudok, hogy kielemezzük, elmondjuk a hallgatóknak, hogy mit is jelent ez valójában, és hogy itt nem arról van szó, hogy csalnak az államadóság adatokkal, vagy trükközés lenne, stb. Ezt is szokták mondani, úgyhogy ez szerintem fontos elmondani, hogy nem erről van szó egyáltalán, hanem arról van szó, hogy van egy Exim Bankunk, amelynek a besorolását vitatja az Eurostat, vagy tett föl kérdés, de nem tudom, még döntés sem hozott, csak magát a vizsgálatnak a tényét jelentette be, hogy ő ebbe az ügyben vizsgálódik. Hát majd meglátjuk, hogy meddig fog vizsgálódni, az is egy érdekes kérdés, ez, hogy hány évig fog vizsgálódni, aztán meglátjuk, hogy milyen eredményre jut, aztán utána az hogyan változik. Hát a felminősítés is ilyen volt, ugye, hogy évekig vizsgálódtak, a piac már rég beárazta, hogy jobb a felminősítésünk, aztán el is jött ugye a felminősítések időszaka, ugye az idei évben, de hát erre is várni kellett, mire ez a fajta pozitív változás bekövetkezett, úgyhogy az Eurostat is lehet, hogy sokáig fog ezt vizsgálni. Hát bízunk benne, hogyha sokáig néz valamit, akkor alaposan is megnézi.
Visszatérve az államadóság állományhoz, mekkora ezen belül ma a hazai és a külföldi adósságállomány?
2015-ben ez az arány átfordult többségében belföldivé, most már lassan a 40%-ot közelíti a külföldi arány, és így a 60%-ot a belföldi arány, és ez ugye kiugróan rossz értékről indult, hiszen ez 2010-ben kétharmad részben, tehát több mint 65%-ban külföldi adósságból állt. Ez egy nagy vita, ugye, mert amikor ezt az egész adósságstratégiát elkezdtük, és deklaráltuk, hogy a lakossági állampapírpiac az egy fontos eleme az adósságkezelési stratégiának, akkor rögtön jöttek azok a vélemények, hogy hát ez drága, hiszen mondjuk az a 2008-ban fölvett valuta alap EU hitel, az mennyivel olcsóbb volt, meg kisebb a kamata, stb. És mondta, első körben azt tudtuk mondani, hogy lehet, de az a kamat bármilyen kicsi is volt, az egy deviza hitelnek a kamat, és az végeredményben valami fajta kifelé tartó jövedelem áramlást eredményez. Tehát a magyar adófizetők pénzének egy része az külföldre vásárol. Lehet, hogy a lakossági kamatszint ugye 3-4 százalékos értéke, most már csak inkább 2-3 százalék, és értéke az magasabb annál, de ez a kamatszint ez belföldön marad, ez a kamatjövedelem ez belföldön marad, ezt megkapja a befektető személy, a lakosság, és ebből vagy beruházás lesz, vagy megtakarítás lesz, vagy fogyasztás lesz, de a lényeg az, hogy a gazdaságon belül marad, és itt lesz elköltve, vagy további megtakarítást képezi. Ma, és ennek következtében ugye tudtunk odáig eljutni, hogy ma már a lakossági állampapírokra fizetett kamatnak a 2-3 százalékos mértéke nem magasabb, már az sem magasabb, mint az IMF EU-s hitel kamata. Azok másfél és 4,5 százalék között rengetegféle szinten voltak, egy egész A4-es táblát megtölt, hogy hányféle kamaton kaptuk a hitelt az IMF-től, de ma már ezek sem magasak, és a mostani lakossági kamatainkat meg az a kritika, ami írja, hogy még ezek pedig túl magasak ahhoz képest, mint hogyha a nagybani piacon bocsátanánk ki, ahol meg még lejjebb vannak, hát a 3 hónapos kamatszintünk a nagybani piacon az már 0,4% alatt van. Tehát most már azért tényleg azt hiszem, hogy eredményként is el lehet mondani, hogy az államadósság finanszírozásának a költsége az lényegesen olcsóbb, mint a korábbi években, és ebbe akár az IMF EU hitelt is belevetjük. Tehát most átlagosan 2%-os kamaton finanszírozunk a magyar államadósságot, ilyen alacsony ez soha nem volt. Lehet kritizálni egyes piacokat, hogy a lakosság drágább, a másik meg olcsóbb. A lényeg az, hogy az összes eredmény az, hogy 2%-ot kell csak fizetnünk az államadósság kamatára.
Barca György, az Államadósságkezelőközpont vezérigazgatója, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.